a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes vasárnapon. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket is ma reggel. Énekeljük testvérek, kezdénekül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Testvérek, hallgassuk meg Istenet igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a harmadik részben, az első verstől kezdődően. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének az első 10 versét olvasom. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádkozásnak órájára, 9-re. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez, mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért ő tőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rejávetette Jánossal egyben, mondta: nézd, mire járnak. Az annak okáért figyelmezett rájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemelte. És azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái, és felszökvén megállt és járt, és bement velük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. Látta őt az egész nép, hogy járt, és dicséri az Istent, és megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában. És megteltek csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vele. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és így sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidre. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj testvérek Isten dicsőítésére a 348. éneket. A 348. ének mind az 5 versét énekeljük. Az első így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Erős királyát,
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, úgy szeretnénk nem csak az ének szavaival mondani, hanem a szívünkkel is nagyon őszintén vallani, hogy bennünk minden téged áll. Istenünk, te látod, hogy ez nem megy nekünk könnyen. Sokszor fogjai vagyunk saját kis bajainknak, panaszainknak, és nem tudunk felszabadulni a mi szívünk arra, hogy téged áldjon. Hogy neked köszönje meg a napsütést, hogy neked mondjon hálát a mi szívünk a mindennapi kenyérért, azért a békés fekvőhelyért, ahol nyugodtan aludhatjuk álmainkat, mert nem zaklat minket háború, mert nem rombolta szét a mi otthonunkat földrengés, nem pusztított orkán vagy árvíz. Köszönjük neked, Istenünk, hogy annyi mindent kapunk tőled folyamatosan, amit meg sem érdemelünk, amire rá sem szolgáltunk. És te mégis adod, nem csak a külső életünk szükséges javait, hanem adod a lelki kenyeret, adod a bűnbocsánat ajándékát, adod az örök élet hitét, adod azt a felülről kapott reménységet, ami nélkül nem lenne élet az élet. Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor olyan szemellenzősen gondolkozunk, és nem vesszük észre azt a sok-sok nagy lehetőséget, amit elénk adsz. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy tudjuk mi ezeket a lehetőségeket nem csak meglátni, felismerni, hanem ezeket ki is használni, és a te szolgálatodban úgy kamatoztatni javainkat, tőled kapott ajándékainkat, hogy azok sokak örömét szolgálják. Istenünk, te látod, sokszor mi is úgy vagyunk itt, mint a bibliai történetbeli béna ember, aki oda kerül valamilyen különös módon a templom közelébe, de soha nem került annak a belsejébe. Csak akkor, amikor a te nevedre fölállt, és amikor a szíve megtelt irántad való hálával, akkor nem vitetett, hanem önként bement a te színed elé, hogy hálát zengjen neked. Istenünk, így szeretnénk így lenni, mi is a te színed előtt. Hálát mondani neked, örömtáncot járni lélekben akár, azért, hogy a mi szívünk újongása előtted kedves legyen, és ez másokra is ráragadjon. Urunk, köszönjük, hogy ennek érdekében hívtál ma is ide minket, és hisszük, hogy gyógyultan, hitünkben megerősödve, lélekben újongva engedsz tovább minket a hétköznapok útjára. Amen. Készüljünk, drága testvérek, az ige hallgatására. Elénekelve a 161-es ének első két versét. A 161. ének így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Magasztalására, magasztalására.
Testvéreim, hallgassuk az igét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből, a harmadik verstől kezdődően. Olvasom Isten igéjét. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért tőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rejá vetette Jánossal egyben, mondta: nézd, mire járnak. Az annak okáért figyelmezett rájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyom nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és jár. Eddig tart az alapigen. Drága testvérek, a mostani utolsó énekünkben kértük imádságos ének formájában, hogy a Szentlélek vegyen körül bennünket. Hogy jöjjön és készítsen minket Isten imádására, a hála helyes kifejezésére. Pünkösd utáni vasárnapon, a Szent Háromság vasárnapján éppen arra figyelünk, nagyon ismert történet tükrében, hogyan gyümölcsözik, hogyan kamatozik Isten pünkösdi szent lelke a mi életünkben. És ezért ez a Szent Háromság vasárnapja egyben a hálaadás napja is. Hálaadás azért, hogy nem maradt a Teremtő Atyaisten számunkra rejtve, nem maradt egy félelmetes, ítélő bíró számunkra, mint ahogyan az Ószövetség ember hitte azt, hanem Jézus Krisztusban megtestesült, közel jött hozzánk, emberbaráttá lett. És az övéit, akik hozzá siettek, barátainak nevezte. Akiket beavatott Isten titkába. Akiknek megígérte, mielőtt testben eltávozott volna közülük, hogy elküldi nekik a Szent Lelket. Azért, hogy legyen pártfogójuk, ügyvivőjük, vigasztalójuk. Legyen egy utitársuk mindig, akkor is, amikor Jézus nincs többé testben itt. Lám, a Szent Háromság Isten így cselekszik, így gondoskodik az övéiről. Megmutatta magát testben, Krisztusban és lélekben. Minden övé eljutott a Szentlélek által, hogy mindeneket vigasztalja. És így részesüljünk mi is abban a nagy lelki áldásban, aminek gyümölcsözését mindnyájan hálás szívvel élvezhetjük. Amúgy az imént énekelt ének a 65. Zsoltár dallamára szólt, a 65. Zsoltár pedig nem más, mint aratási ének, amit 3000 éve ezelőtt énekelt a kegyes zsidó nép, akkor, amikor az aratásért, a mindenévi termésért adott hálát éppen zarándoklat formájában, amikor a templom felé igyekezett bemutatni Istennek a hála áldozatát. Most testvérek, alapigényben, ebben a nagy ismerős történetben, ebben a pünkösd utáni eseményben éppen arról van szó, hogy két ember, Jézus két tanítványa, Péter és János a jeruzsálemi templomba igyekszik az imádság órájára. Károli fordításban 9 órát mond, ez átszámítva a mi mostani idő beosztásunkra, ez délután 3 órát jelentett. Délután 3 órakor igyekezett Péter és János a templomba az imádság órájára. De ott van egy másik ember a templomon kívül, a küszöbön bénán koldulva. És ott van végül a történet befejezéseképpen egy csodálkozó tömeg, amelyik ámul azon, ami történt a két apostol közbenjárására, ezzel a számukra rég ismerős bénakoldussal. Nos, nézzük hát meg ennek a nagyon szép pünkösd utáni történetnek a tükrében, hogy egyáltalán melyik csoporthoz tartozunk mi. Péter és János azokat képviseli, akik komolyan veszik az Istennel való kapcsolat gyakorlását. Ezért indulnak a templomba, az imádság óráján. Csak hogy útközben belebotlanak a templomon kívül éppen a lépcsőkön egy olyan valakibe, akit mások vittek el a templom közelébe, és letettek kívül a templomon. Bénassága miatt ő soha nem juthatott be a templomba. A jószándékú vivők sem vihették be a templomba, mert az ószövetségi szigorú zsidó törvény előírása szerint fogyatékos ember nem mehetett be a szent helyre. Az csak kívül valahol a tornász csarnokában, a lépcsőkön ülhetett, esetleg onnan remélve valami kis áldás morzsát, ami onnan belülről származik. Ez a mindig kint rekedt embernek a képviselője. És végül van egy tömeg, amelyik ott van a templomban, vagy a templom környékén, de nem éli át azt a csodát, amit átélt ez a béna ember, mert nem úgy megy a templomba, mint Péter és János, őszinte szívvel találkozni Istennel, hanem csak a templom is egy olyan hely számukra, a tömeg számára, a csodálkozó és bámészkodó, ámuló tömeg számára, ami nem több, mint egy eseménynek a helyszíne, ahol lehet rövid ideig bámészkodni és csodálkozni valami rajtuk kívül zajló eseményen, és utána tovább mennek, mintha mi sem történt volna, mert az őket lényük mélyéig nem érintette. Most hát nézzük meg, hogy hogyan is lehet nekünk ma templomba jönni, vagy részt venni, úgymond, az Istennel való közösségben. Lehet úgy, mint Péter és János, akiket Isten nem csak a templomba indít imádkozni, hanem útközben arra is indít, hogy észrevegyenek egy kívül rekedt, béna, koldus embert. Észrevegyék őt. Vajon így igyekszünk mi a templomba, testvérek? Vajon így jövünk mi a közösségbe? Nagyon érdekes, hogy Péter és János két tanítványa indul Jézusnak a templomba. Fölmerül itt a kérdés, van-e egyáltalán társad, akivel jöjj az Isten közösségébe? Vagy hívsz-e egyáltalán valakit? Vagy hívott-e téged valaki? Egyáltalán hogy kerültél ide a közösségbe, amikor először idejöttél? Egyáltalán hogy kerültél Isten közelébe? Bizonyára Isten felhasznált valakit abban, hogy megszólítson, hogy hívjon, hogy közel kerülj te is a gyógyulás forrásához, és hogy talpra állj, és egy új élet birtokában, szögdelve, Istent imádva, örvendezve, menj tovább életed útján. Most Péter és János nem úgy megy imádkozni, hogy közben ne vennék észre azt a realitást, ami a szemükbe ötlik. Mert lehet úgy is Istennel való kapcsolatunkat ápolni, hogy közben nem veszünk tudomást arról, hogy mi zajlik körülöttünk. Hogy közben vannak béna életek, vannak kívülrekedt életek, vannak elmagányosodott szívek, vannak csalódott emberek körülöttünk, vannak kolduló életek. Péter és János nyitott szívvel és nyitott szemmel megy a templomba Isten színe elé. És útközben észreveszik azt a rászoruló embert, akinek segítséget nyújtanak. Modernzon Ernő írja le, hogy amikor egyszer elment egy idős beteget meglátogatni a magányában otthon, elővette a Bibliáját, elkezdett beszélni neki Jézusról. Aztán döbbenten észleli néhány mondat után, hogy a beteg oda se figyel rá. Akkor egyszer tüzetesebben körülnéz az idős magányos ember otthonában, és akkor észleli, hogy hát itt hideg van, itt rendetlenség van, megkérdezi, hogy mikor evett utoljára, kiderül, hogy 2 napja nem evett semmit. Rögtön fölállt, hazasietett, szólt a feleségének, és a gyülekezetből még egy asszonytestvérnek. Nem sokára visszamentek, kitakarítottak az asszonyok, tüzet gyújtottak az otthonban, ételt vittek neki, és miután rend lett, tisztaság lett a beteg körül, miután meleg lett az otthonában, és miután jól lakott. Ha mi sem történt volna, a lelkész leül, újból előveszi a Bibliáját, és ugyanott folytatta az ige magyarázatot, ahol néhány órával korábban abba hagyta. Hogy kiderüljön, hogy akkor már figyelt a beteg. Sőt, visszahívta, és újra és újra beszélgettek. És mikor talpra állt és meggyógyult, akkor már ő ment a lelkészhez, hogy folytassák a lelki gondozói beszélgetések sorát. És így végül hitre jutott, megtért ez az ember. Nos, vajon így keressük mi a kapcsolatot a ránk bizottakkal? Hogy ne csak igével ostromoljuk őket, hanem ha kell, előbb kitakarítsunk, vagy tüzet gyújtsunk, vagy vigyünk egy ételt neki? Mert amíg fázik, amíg éhes, addig oda se tud figyelni az igére. És bizony, sokszor az egyház, talán mi keresztjének is, fordított sorrendben próbálunk úgymond evangelizálni, vagy missziózni, és nem veszük észre, hogy a rászorult embernek előbb ételre van szüksége, vagy előbb melegre van szüksége, és aztán jöhet az evangélium. Most Péter és János nem úgy mennek a templomba, hogy ne vennék észre az útjukba tornyosuló nyomorúságot. Sőt, meg is indul a szívük rajta. Meg is indul a szívük rajta. Vajon mennyire indul meg az emberi nyomorúságon a mi szívünk? Keresztjén, templomba jövő, imádkoz emberek szíve. Hisz Péter és János helyzetében vagyunk mi is, gondolom. Akik örömmel jövünk imádkozni az imádság órájára a templomban. De közben vajon nem felejtkezünk el arról, hogy odakint is lenne tennivalónk? Ugye döbbenten olvassuk az ilyen statisztikai kimutatásokat, hogy miközben a világ emberiségének egy kicsi százaléka dőzsöl, dusgazdagon, a vagyona bőségében, aközben több 100 millió ember éhezik, Sőt, 24 ezer ember hal meg naponta éhen. 24 ezer ember, kimondani is borzalom. És ezek többsége gyermek. Nyilván fejletlen vidékeken, főleg Afrikában, meg másutt is. És bizony, ilyenkor döbbenten észleljük azt az ellentmondást, ami itt van ebben a nagyon ismert történetünkben is. Hogy ott van egy béna, koldus, 40 éves férfi, a templom kapujában, alamisznáért könyörög a templomba igyekvő emberektől. És ráadásul ezt a kaput, a templomnak ezt a kapuját, ahol ül ez az ember, ékes kapunak nevezik. Micsoda ellentmondás? Szép kapu, ékes kapu. Mívesen ki volt munkálva, sőt, tudjuk, a salomoni templom kapuja aranylemezzel volt borítva. Nem tudjuk, hogy a Jézus korabeli nagy Heródes által felújított templom kapuja valóban aranya volt-e borítva, de lényeg, hogy ékes kapunak neveztetett. És ott van egy égtelen, visszataszító helyzet. És ez az, ami nem fér össze az apostolok szemébe. És amikor megállnak, és ránéznek erre a béna koldusra, ő is szemeit rejá veti Péterre és Jánosra, remélve, hogy kap tőlük valami alamizslát. És akkor Péter így szólítja meg személyesen, nézd, mi rejánk. Az az emelt fel tekinteted a porból, koldus állapotodból. Emeld fölfelé egy kicsit a te tekintetedet. Irányítsd fölfelé a te tekintetedet. Hogy mondja Pál apostol? Az odafelvalókkal törődjetek, ne csak a földiekkel. Az a baja a materiális gondolkozású embernek, hogy sokkal többet törődik a földiekkel, sokkal több időt, energiát fektet be a földiek gyűjtésébe, vagy éppen halmozásába. Nincsen a mennyeiek gyűjtésére. Amikor ez a koldus fölemeli a tekintetét, és látja Pétert és Jánost, bizonyára nem lát ezen a két egyszerű halász emberen pompás, drága öltözetet. Egyszerű vándor emberek ők, Jézus követőiként. Megjelenésükben nem árulnák el azt, hogy egyáltalán rendelkeznek valamivel. És mégis, amikor megszólalnak, kiderül, hogy valami másfajta kincset birtokolnak. Nem azt, amire gondol ez a koldus. Aki talán irigykedve szemlélte az előkelőbb öltözetű templomba igyekvő egészséges embereket, hogy lámazoknak telik szép ruhára, lámazoknak telik sarura, cipőre, én meg itt mezitlávasan, rongyosan koldulok. Lám, milyen vastag aranygyűrű van a másikon, vagy nyaklánc. Ó, hány ember így szemléli az élet napos oldalán boldogulókat, irigykedve, miközben sajnálkoznak saját elesett állapotukat. De Péter és János megjelenésében nem válthatott ki semmiféle irigységet, még a szegény koldusból sem. Egyszerű, szegény halász emberek voltak. Sőt, őszintén beszél Péter, János nevében is, amikor azt mondja, hogy ezüstöm és aranyom nincs nekem. De van valami, és azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és jár. Bizonyára hallottuk már a történetet, közismert, Assisi Ferencnek, a szegény szerzetesnek a látogatása Rómában harmadik Ince pápánál, aki korának leghatalmasabb embere volt. A királyok is meghajoltak előtte, sőt, harmadik Ince pápa, amikor a lóra szállt, hogy valahova utazzon, három király segített neki felszállni a lóra. Ez is kifejezte azt, hogy az egyház első számú embere, hatalmasabb a földi királyoknál is. És ez a harmadik Ince, Assisi Ferencet bevitte a vatikáni kincstárba. És mikor körbe mutatott, azt mondta, látod ezt a sok kincset? Én már nem mondhatom, mint nagy elődöm Péter, hogy sem ezüstöm, sem aranyam nincs. Mire Assisi Ferenc így válaszolt egyszerűen. Igen, atyám, de azt sem mondhatod a bénának, hogy kelj fel és járj. Hiába van tele a vatikáni kincstár aranyal és ezüsttel. Ha hiányzik a léleknek az az ereje, amelyik talpra tudná segíteni a bénát, amelyik a magába roskadt életek sokasságát meg tudná ajándékozni új erővel, új lendülettel. A reménytelen magába süppett, összetört szíveket meg tudná ajándékozni igazi, mennyei eredetű életkedve. Nos hát ez az igazi gazdagság. Ezzel rendelkezett Péter és János. És ezért mondja, hogy nézd mire ránk. Mert amikor ránk nézel, akkor nézel egyben Jézusra is. Vajon ennyire egyek vagyunk mi Jézussal? Ennyire egynek érezzük, tudjuk, hisszük magunkat, a mi mesterünkkel? Emlékszünk, milyen vakmerő kijelentést tett, két ízben is olvasható ez Pál apostol levelében. Legyetek én követői! Legyetek az én követői! Miképpen én is a Krisztusé. Ennyire Krisztus tudattal rendelkezünk-e? Mert így kellene ennek lennie. És ez nem hencegés, nem dicsekvés, nem magamutogatás, és nem valami elszállt gondolkozás, hanem igenis a Krisztussal azonosult léleknek az a helyes önértékelése, hogy igen, ha rám nézel, bennem megláthatod a Krisztust. Vajon így járunk elünk mi a mindennapokban? Vagy inkább az érvényes, mikor hazamegyünk a templomból, hogy apu, anyu, nem látszik, hogy a templomban voltál. Hát hányszor ezt halljuk vissza a gyerekeinktől. És olyankor szégyenülünk meg. Valóban? Csak templomban voltam, vagy Istennel is találkoztam? Valóban volt-e részem ilyen csodálatos talpraállásban? Valóban kioldotta az Istennel való találkozás az én lelkem bénaságát? És ezentúl könnyebben tudok megbocsátani? Ezentúl jobban tudok szeretni? Ezentúl áldozatkészebb a szívem? Vajon ez látszik-e rajtunk? Nos hát, Péter és János bátran meri azt mondani Jézus nevében, nézd, mire járunk. Aranyom, ezüstöm nincs, de amin van, azt adom neked. Bizony, jó lenne nekünk is adni azt, amink van. Sokszor azt gondoljuk, semmink sincs. Hát mit segíthetnék én a másikon? Mit adhatnék én neki? Hisz én sem vagyok több, mint ő. Én is olyan kételkedő, én is olyan kishitű vagyok, én is olyan reménytelen vagyok sokszor, én is olyan elesettnek érzem magam. Mit vár tőlem Isten? Mit adhatnék én a másiknak? Hogy mondja a Jelenések könyvében? Isten, tudom, hogy olyan vagy, mint egy holt, de menj, és eleveníts meg másokat. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha Jézus szavára elindulok, akkor is, ha tehetetlennek érzem magam, akkor is, ha üresnek érzem magam, akkor is, ha lelkileg bénának érzem magam, ha az ő szavára elindulok, és azt a kicsi, biztató szót, ami rám bizatott, továbbadom a nálamnál még csüggettebbnek. Átélem a csodát, amit már az Ószövetség tanított nekünk, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Jaj, de hányszor próbálunk kibújni a szent szolgálat felelőssége alól, akár egy beteglátogatás alól, akár egy kis anyagi áldozat hozatartól, akár egy másféle segítségnyújtástól. Hányszor akarunk kibújni azzal, hogy Uram, hát nekem sincs semmi. Vagy ami nekem van, az nem elég arra, hogy a másiknak is adjak belőle. Pedig elég. Ha egyszer Jézus nevében járok kelet, ha Jézus nevében találkozom nálamnál elesettebbekkel, rászorultabbakkal, akkor igenis, Jézus nevében kinyújthatom a kezemet, mint Péter és János, megfoghatom a másikat, és talpra segíthetem. És lám megtörténik a csoda, ez az ember megerősödik, felszökik, megáll, jár, és bemegy velük a templomba. És járkálva és szögdelve dicséri az Isten. Eddig ő nem mehetett be a templomba a törvénytiltása miatt. Mert fogyatékos ember volt. Fogyatékosságát fölszámolja Jézus, és ez az ember most már mehet szabadon Isten színe elé. Nem fut haza, vinni a hírt az övének, hogy járni tudok, hanem előbb fut az Isten színe elé, megköszönni azt, ami vele történt. Ó, hányszor elmulasztjuk mi a hálaadást. Ott van ugye az evangéliumokban a 10 bélpoklos meggyógyításának története. Miután meggyógyulnak, ugye Jézus elküldte őket a papokhoz, hogy mutassák meg magukat, és a papok nyilvánítsák őket, meggyógyultak, mert az volt akkor a rendje ennek a dolognak. És a papoknál észlelik a gyógyulás csodáját, amit persze Jézusra volt találkozásuk nyomán éltek át, és a 10-ből csak egy megy vissza megköszönni Jézusnak. És kiderül, hogy az az egy is samaritánus volt. Nem is zsidó. Igen, valahol ez az arány. 10 ember megy Jézushoz, mind a 10-nek kell a Jézusi áldás, de csak egy köszöni meg. Egy ad érte hálát. Nagyon rossz arány. Vajon mi a 9 hálátlan közé tartozunk, vagy az egy hálás útját járjuk? Hogy fontosnak tartsuk ne csak kérni az áldást Jézustól, hanem visszamenni és meg is köszönni, ha már kaptuk az áldást. Hát ez a meggyógyult ember bemegy a templomba és megköszönni. És mivel zárul ez a történet? Ott van az emberek harmadik csoportja, a sokaság, a tömeg, a nép. Látta az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent, ez a meggyógyult ember, és megismerték, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templom ékes kapujában. Megteltek csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt a másikkal. Eddig jutott a tömeg. Álmélkodik, csodálkozik azon, ami a másikkal történt. Most testvéreim, ezekről nem olvassuk, hogy dicsőítették volna együtt Istent a meggyógyulttal. Hogy ők is talán szögdelve, újjongva adtak volna hálát Istennek mindazért, amit ők kaptak Istentől. Testvéreim, lehet így távolról, kívülről szemlélni azt, ha valakivel Jézus csodát tesz. Netán lehet irigykedni, netán lehet utána kritizálni, jaj, az a gyógyulási forma, jaj, az a megtérési módszer, az nem hiteles, vagy az nem református, jaj, az valami szektás, az valami gyanús neoprotestáns, jaj, olyan nekem nem kell, inkább meg se gyógyuljak, inkább maradjon minden a régiben. Hányszor hallottuk mi ezt? De ez a meggyógyult nem törődik semmiféle előírással, semmiféle korláttal, Bemegy egyenesen a templomba, és ott elkezd szögdelni, és szögdelve dicsőíteni az Istent. Biztos voltak, akik nehezteltek rá miatt. Hát ez egy szent hely, itt nem szokás ugrabugrálni. Ülj csak nyugton, szépen húzd meg magad a templompadban. Mi lenne, itt most elkezdene mindenki taksikálni és ugrabugrálni örömében? Mennél csak be egy néger Isten tiszteletre, és látnád csodát, hogy azok igenis úgy imádják az Isten. Tapsolnak, ringatóznak, szinte-szinte nem perdülnek táncra, és úgy imádják az Istent. Nos hát, testvéreim, nem elég nekünk távolról, kívülről szemlélni, hogy valakivel csodát tesz az Isten. Valaki talpra áll, valaki hitre ül, valaki elkezd járni Jézussal, valaki hangosan dicsőíti az Urat. Vegyünk részt az ő örömébe. Jézus ezt tanította, örülj az örülővel, és sírj a síróval. Mert amikor Isten valakivel csodát tesz, akkor annak van kisugárzása, az nem marad rejtve, és ehhez aztán lehet viszonyulni így is, és amúgy is. Kérdés, mi melyik embercsoporthoz tartozunk? Végül is mi a célja ennek a történetnek a közvetítésével? Istennek az, hogy a bénult életeket talpra állítsa, akár a távolról csak szemlélődő és ámuló tömeget is apostolokká tegye, mint Péter és János, akik úgy mennek Isten színe elé imádkozni, hogy útközben elvégzik azt a missziót, aminek nyomán egy ember talpra áll, és megtanulja dicsőíteni az Isten. Vajon ilyen templomba járók vagyunk-e? Hogy a mi templomba járásunkból másoknak is haszna van? Hogy mások is kapnak áldást azáltal, hogy mi templomba járók és imádkozók vagyunk? Mert ez lenne az igazi értelme és haszna a mi templomba járásunknak, és a mi imádkozásunknak. Hogy annak energiája, talpraállító, segítő hatalma másoknak is hasznára válja. Mert Péter és János a pünkösdi lélek birtokában így mentek a templomba. És így mentek majd onnan haza, hogy egy ember megkapta a talprálás lehetőségét, és megtanulta ennek nyomán szívből őszintén dicsőíteni az Istent. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 451-es ének első két versét. 451-es énekünk így kezdődik. Te vagy napvilágom, te vagy énekem, téged várlak Jézus kínos éjeken. Köszönjük, Jézus, hogy te jöttél megkeresni és megtalálni mindazt, aki élni kíván. Köszönjük, hogy minket is megkerestél. Köszönjük, hogy észrevetted bennünk az élet utáni sóvárgást. A biológiai léten túl a lelki élet vágyát. Hogy hitben járjunk. Hogy ismerjünk téged. Hogy legyen élő kapcsolatunk veled. Hogy szeressünk. Hogy megbocsássunk. Hogy bocsánatot nyerjünk. Hogy adni tudjunk azt, ami van. És nem mondjuk azt, hogy nincs semmink, hisz mindenkinek adtál valamit, amivel szolgálhat, amit továbbadhat, amivel másokat meggazdagíthat. Istenünk, köszönjük, hogy minket is kimozítottál egykor, mikor ránk találtál, az ige élő szavával kimozítottál egykor lelki bénaságunkból. Talpra állítottál, fölfelé irányítottad tekintetünket, magad felé fordítottad szívünket. Köszönjük neked ezt a csodát. Ebből fakadt az új élet, az élő reménység, az a csoda, aminek mi vagyunk az élő bizonyítékai. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy soha senki ne mondhassa azt, hiába jövünk templomba, hiába imádkozunk, mert nem látszik rajtunk. Könyörű, hogy láttassék rajtunk a te arcod, a te szelítséged, a te szereteted, a te hosszú tűrésed, a te békességed. Az a könyörülő irgalom, amivel észrevesszük az elesetteket, a kintrekedteket, amivel megállunk mellettük, lehajolunk hozzájuk, megragadjuk kezüket, talpra segítjük őket, és besegítjük őket a te közösségedbe. Köszönjük neked, Istenünk, hogy erre a szent szolgálatra hívsz, buzítasz újra és újra minket. Áldunk téged azért, hogy rád bízhatjuk betegeinket, a szenvedőket, a kórházban levőket, könyörű rajtuk. Köszönjük neked, hogy hordozod törékenységükben az újszülötteket, rád bízhatjuk a kismamákat, akik ezután szülnek. Vigyázz rájuk, könyörgünk a gyászoló testvérekért, vigasztaló szeretetedet, te erősítsd meg az ő életükben. Köszönjük neked, hogy hűséges pásztorunk vagy, édesatyánk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk csendes könyörgéssel együttlétünket. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az adakozás mindnyájunk figyelmébe ajánlom. A mai utolsó májusi vasárnapon is a szeretett szolgálati persejbe az egeresi kicsi rásoruló gyülekezetnek az anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Megérkezett a Family című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Most folytassuk együttlétünket a megkezdett 451-es ének harmadik versének az eléneklésével. A 451-es ének harmadik verse így kezdődik: találj meg mindenkit, aki elveszett. Halljuk meg, testvérek, a mi hitünket, elmondván a Heidelbergi KT első kérdésének feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim, áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.